Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc
és Somogyi Viktória. Kedves hallgatóink, már kedden is hallhatták Páter Szabó Ferenc hangját a Vatikáni Rádió magyar adásában. Szeretettel köszöntöm Páter Szabó Ferencet a Vatikáni Rádióban, aki júliusban helyettesíti Páter Vértesaljai Lászlót szabadsága idején. Jó munkát kívánunk, és köszönjük szépen a segítségnyújtását.
Örömmel jöttem.
Szerdai adásunk tartalmából.
Július 11-e Szent Benedek Európa védőszentjének ünnepe, ragyogó csillag.
Július 12-én temetik Toran bíborost a Vatikánban.
Elfogyott mind az 500 ezer részvételi jegy a családok dublini világtalálkozójáról.
A szlovák püspökök az egynemű házasság elismerése európai előírásának módosítását kérik. Ferenc pápa teológiája és lelkisége, Páter Szabó Ferenc sorozata, második rész, Romano Guardini, Ferenc pápa mestere.
Július 11-e Szent Benedek Európa védőszentjének ünnepe. Az egyház ezen a napon emlékezik a bencés rend alapítójára, a norsai szent földi maradványainak áthelyezésére. Európa újjászületésének jelképe és remény azok számára, akik életének helyszínein a közelmúltban a Közép-Olaszországot megrázó földrengés károsultjaivá váltak.
Nurciai Szent Benedek földi maradványainak áthelyezése ünnepén a bencés rend alapítója továbbra is a reményt képviseli azokon a helyeken, ahol életét töltötte. Az Európa védőszentjéről elnevezett bazilika Norcsában lassan-lassan újjáépül. Idén is megtartották a bencés fáklyás menetet Olaszországban, és még Németországba is eljutott a béke üzenetét hordozva körbe. Ferenc pápa március 7-én áldotta meg a fáklyát az általános kihallgatáson. A közép-olaszországi régiót sújtotta a földrengés károsultjai emlékezetébe bevésődtek Ferenc pápa szavai, amelyek a reményről és a szívek újjáépítéséről beszélt, ahogy saját korában Benedek is ezt tette az öreg kontinens újjászületésének világító tornyaként.
Szent Benedek a közép-olaszországi Norcsában született, 480-ban Nagy Szent Gergely pápa ragyogó csillagnak nevezte egy olyan korszakban, amelyet az értékek súlyos válsága jellemzett. Benedek tanítása a római civilizáció bukása után érkezett, és alapvető jelentőségű volt az európai kultúra születése folyamatában. Legfontosabb munkája a bencés regula, amelyet 530 körül írt, a monasztikus élet kézikönyve és ima kódexe. A szent arra buzdította a szerzeteseket, hogy tartsák szem előtt a szívüket, és ne kételkedjenek soha Isten irgalmasságában. Megérzései nem csak a szerzetesség, de a szegények, a zarándokok számára is gondviselésszerű reményt testesítettek meg. Benedek a római kor túlkapásai és a barbárok erőszaka után újdonságot hozott, amely abban állt, hogy ne a társadalmi feltételekre vagy a gazdaságra figyeljenek az emberek, hanem a személyre, aki Isten képmására teremtetett.
Július 12-én temetik Jean-Louis Toran bíborost. Július 5-én hunyt el az Egyesült Államokban a Parkinson kórban szenvedett francia bíboros, a vallásközi párbeszéd tanácsának elnöke. Július 12-én csütörtökön délelőtt 10:45-kor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál Angelo Sodano bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezeti Jean-Louis Toran bíboros temetési szertartását. A szentmise végén Ferenc pápa végzi a temetési szertartás búcsúvételi részét.
Jean-Louis Toran 1943-ban született a franciaországi Bordeaux-ban. Papi hivatására készülve először a helyi egyházmegyei szemináriumban tanult, majd a római pápai francia szeminárium diákja lett. Teológiai és filozófiai tanulmányait a Pápai Gergely Egyetemen végezte. 1969-ben szentelték pappá. Plébániai szolgálatot végzett és kánonjogot tanult a Toulouse-i Katolikus Intézetben. 1973-ban Rómába hívták a Pápai Egyházi Akadémiára, ahol a Szent Szék a diplomatákat képzi. Egyben a Pápai Gergely Egyetemen kánonjogból doktorált. 1975-ben lépett be a Szent Szék diplomáciai szolgálatába. A Dominikai Köztársaságban, majd Libanonban teljesített szolgálatot az apostoli nunciatúrán. 1983-ban az egyház közügyei tanácsába hívták a Vatikánba. Ez a szentszéki szerv később a Vatikáni Államtitkárság államközi kapcsolatok szekciója nevet kapta. 1984-88 között az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezet szentszéki megfigyelője. 1984-ben részt vett a stockholmi fegyverleszerelési konferencián. 1985-ben pedig Budapesten a Kulturális Fórumon. 1988-ban az Egyházi Közügyek Tanácsának altitkárává nevezték ki. 1990-től a tanács titkára lett érseki rangban.
Szent II. János Pál szentelte püspökké. 13 éven keresztül vezette az államtitkársága szekcióját. Számos külföldi missziót és szentszéki delegációt vezetett nemzetközi konferenciákon. Szent II. János Pál kreálta bíborossá 2003-ban. 2011 és 2014 között protodiákonus, 2003-ban a Római Szentegyház könyvtárosává és levéltárosává nevezte ki a lengyel pápa. 2007-ben 16. Benedek a vallásközi párbeszéd pápai tanács elnökévé tette. 2013-ban Ferenc pápa a JOR vatikáni pénzintézettel kapcsolatos pápai bizottság tagjává nevezte ki. Toran bíboros halálával a bíborosi kollégium tagjainak száma 225-re változott, 124 választó és 101 nem választó, azaz 80 év feletti bíboros a tagja.
Elfogyott mind az 500 ezer részvételi jegy a családok dublini világ találkozójára. Két hét leforgása alatt lefoglalták az összes helyet a jelentkezők, akik részt vesznek Ferenc pápa szentmiséjén, amely augusztus 26-án lezárja a családok világ találkozóját a dublini Phoenix Parkban.
Mint ismeretes, az ír főváros ad otthont a nagyszabású eseménynek augusztus 21-e és 26-a között. Ferenc pápa augusztus 25-én utazik Dublinba, majd másnap szabadtéri szentmisével zárja le a találkozót. A Szentatya ebből az alkalomból teljes búcsút engedélyezett a híveknek, amelyet a szokásos feltételek mellett nyerhetnek el. A világtalálkozó sajtóközpontja bejelentette, hogy a június 25-én kiadott részvételi jegyek mind elfogytak. Nem meglepő, hogy 6 héttel az esemény előtt nincs már egy hely sem a találkozóra, sem a szentmisére, nyilatkozta Timothy Bartlett atya, a találkozó főtitkára. Azért ekkor az érdeklődés, mert a család mindenki számára nagyon fontos. Az embereknek tetszik Ferenc pápa tanítása a családról és az egyházról.
A szervezés jelenlegi fázisában Bartlett atya azt tanácsolja, hogy környezetkímélő utazást válasszanak a családok, tehát busszal vagy más tömegközlekedési eszközzel közelítsék meg a találkozó helyszínét, ezáltal csökkentve az ökológiai lábnyomot és a közutak forgalmát. Tudom, hogy sokan csalódottak, amiért nem kaptak helyet a Noki kegyhelyre vagy a Phoenix Parkba, tette hozzá a főtitkár, de a szertartásokat élőben közvetítjük. Sok plébánia és egyházmegye találkozókat szervez, hogy azok is, akik nem lehetnek jelen személyesen, mégis az esemény részesei lehessenek. A Noki kegyhelyre kiadott 45 ezer jegyet mindössze néhány óra alatt elkapkodták. A családok dublini világtalálkozóján 116 ország képviselteti magát. A résztvevők felét 18 éven aluli gyerekeket nevelő családok teszik ki.
A család, amely egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul, és amely nyitott az életre annak minden szakaszában, továbbra is jó hírt jelent a világ számára, írta Ferenc pápa levelében, amelyet a családok 9. világtalálkozója előkészítéseként fogalmazott meg. Az esemény témája a család evangéliuma, örömhír a világnak. A tavaly március 30-án közzétett dokumentumban Ferenc pápa azt kéri a családoktól, hogy mélyítsék el az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni buzdításának tartalmát.
A pápa még ezt írja levelében, egy kilépő egyházról álmodom, amely nem önreferenciális, amely nem halad el az emberek sebei mellett. Az egyház legyen irgalmas, hirdesse a szeretet Isten kinyilatkoztatásának középpontját, amely az irgalmasság. Ez az irgalmasság az, amely megújít bennünket a szeretetben. A családok legyenek az irgalmasság helyei és tanúságtevői, a dublini találkozó kínálja fel ennek konkrét jeleit.
Ferenc pápa teológiája és lelkisége. Páter Szabó Ferenc sorozata. Második rész, Romano Guardini, Ferenc pápa mestere.
A Romano Guardini életművét röviden jellemezni akarjuk, egyetlen szóval kifejezhetjük a lényeget, Weltanschauung, világnézet. Legfőbb törekvése az volt, hogy a katolikus világot, főleg a fiatalokat új dinamikus világszemléletre nevelje. Víziójának középpontjában az Úr áll, Jézus Krisztus személye. Mert a kereszténység lényege, hangsúlyozza ő maga, Krisztus személyétől elválaszthatatlan. Idézem, ennek a lényegnek nincs elvont meghatározása, nincs doktrina, nincs morális értékrendszer, nincs vallásos állásfoglalás, se életprogram, amely elválasztható lenne Krisztus személyétől, és amelyről mégis ezt mondhatnánk, íme ez a kereszténység. A kereszténység ő maga, az, ami általa eljut az emberhez, és az a kapcsolat, amely általa Isten és az ember közt létezhet.
Itt rögtön felismerjük Bergoglio, Ferenc pápa világnézetének és teológiájának gyújtópontját. Romano Guardini hihetetlen tájékozottsága a filozófiában, modern eszmeáramlatokban, irodalomban új távlatokat nyit a Latin Amerikából érkezett fiatal jezsuitának, aki ott a hagyományos, skolasztikus képzésben részesült. Az olasz származású német gondolkodó a világnézetet, mint egzisztenciális állásfoglalást és életalakító tényezőt történelmi szituációkban világítja meg. Szétágazó esszéinek a szintéziséből valóságos szellemtörténeti panoráma állítható össze.
Szókratesznél kezdődik ez a sor, majd Ágostonon, Bonaventúrán, Dantén keresztül eljutunk a modern kor kezdetéhez. Pascalhoz, akit Nietzsche a legnagyobb kereszténynek nevezett. Romano Guardini szerint a középkor egységes világképe, amelynek tökéletes példáját még megtalálhatjuk Danténál, Pascallal kezd felbomlani. A modern humanizmus születésénél vagyunk. Pascal már a keresztény kultúra válságának tanúja. A világegyetem végtelenre tágul, az ember elveszettnek érzi magát, és az Isten is valamiképp elveszíti uralmát. A világ értéke már nem onnan van, hogy Isten teremtménye, tükröződése. Az ember tudatára ébred tragikus végességének, és a pesszimizmus kísérti. Pascalt azonban hite még megőrzi a kétségbeeséstől. A modern ateizmus viszont a pogány amor fatihoz, a végzett hithez menekül, vagyis a mítoszba. A pogányságot eleveníti fel, vagy pedig az üres ég alatt kétségbe esetten vállalja az abszurditást.
Guardini Dostojevski, Hölderlin és Nietzsche művének tanulmányozásán keresztül mutatja meg azt, amit később Pater de Lubac az ateista humanizmus drámájának nevezett. Nietzsével beteljesedik az Isten tagadó humanizmus. Az ember létét veszélyezteti az Isten, ezért meg kell halnia, hogy az ember élhessen. Ez a tragikus félreértés ma is tart. Az ateista egzisztencializmus alapdogmája lett. Guardini ezt a félreértést akarta eloszlatni írásaival.
Guardini Ferenc pápát is befolyásoló personalizmusa sokat köszön Brentánónak és Max Schellernek. Nem szűnik meg hangoztatni. Isten nem, hogy veszélyezteti az ember szabadságát, de éppen személyes kibontakozásának forrása és méltóságának garanciája. A veszélyben lévő modern embernek, most a modern idők végén, csak a krisztusi üzenetben lehet reménysége. Krisztusban az élő Isten siet az ember segítségére, örök életre hívja az egyházban felhangzó ige által. Jézussal a cselekvés válaszútján találkozunk. Az emberi erőfeszítésnek és az egész történelemnek ő ad értelmet. Helyesen cselekedni végső elemzésben azt jelenti, hogy Jézus miatt cselekszünk és feléje megyünk, míg akkor is, ha tettünk közvetlen indítéka egy részleges érték és a cél egy konkrét ember, Krisztus van a cselekvés mélyén. Ő az emberi közösség alapja és összetartója, az emberi tevékenység megmentője. A világot a keresztények menthetik meg, ha igazán hiteles keresztények, ha Krisztus él bennük.
Romano Guardini azok közé tartozik, akik a biblikus teológia eredményeit megismertették a hívőkkel. Az utolsó fél évszázad alatt ez a népszerűsítés olyan jelentős eredményeket ért el, hogy egyes írásai, bizonyos tételei ma már a II. Vatikáni zsinat után szinte közhelynek tűnnek. De ne feledjük, hogy éppen Guardininek igen nagy szerepe volt abban, hogy a csak szakemberek körében ismert, vitatott, korszerű biblikus teológiai eszmélődéseivel, valamint a liturgia megújításának előkészítésével, ebben mestere volt József Ratzingernek is, egy új keresztény lelkiség sugalmazója lett, széles értelmiségi körökben is.
De Romano Guardini nem csupán nagy hatású keresztény filozófus teológus volt, hanem imádságos apostoli szellemű pap is, akinek legfőbb gondja volt, hogy Krisztushoz vezesse az embereket, ráébressze őket az Úr által hirdetett és mindenkinek felkínált isteni élet gazdagságára. A személy, a belső örökké valóság, a szabadság és a kegyelem titka Ágoston óta alig talált így szenvedélyes búvárra. Romano Guardini eredetisége abban van, hogy a keresztény valóságot átfogó világnézetbe illesztette be, a modern világkép távlataiba állította Krisztus üzenetét, elsősorban Krisztus üdvözítő művét, a megtestesülést és a húsvéti titkot. Isten az élő Krisztusban nyilatkoztatta ki és közölte magát, a keresztény világnézet mindig a megtestesülés központi tényét tekinti sarkpontjának. A kinyilatkoztatás új fényt vet az idő titkára, a történelem a jövő szemében szent történet, kezdete és vége az Isten titkában vész el. Romano Guardini életművének tanulmányozása, életszerű teológiája és filozófiája, valamint a virágirodalom klasszikus műveinek megismerése új távlatokat nyitott a fiatal argentin jezsuitának, a leendő Ferenc pápának. Később még az ignáci lelki gyakorlatok, valamint a jezsuita szentek és a misztikusokat tanulmányozó rendtársak hatottak lelkisége érlelődésére. Ő maga megnevezte Boldog Fáber Péter, Louis Lallemand, Jean-Joseph Surin, főleg Michel de Certeau jezsuita tolmácsolásában.
Ferenc pápa teológiája és lelkisége. Páter Szabó Ferenc sorozatának második részét hallották, Romano Guardini, Ferenc pápa mestere címmel. Ferenc pápa július 11-i tweetjével zárjuk adásunkat. Európa akkor találja meg újra a reményt, amikor intézményeinek középpontjába ismét az ember kerül. Szent Benedek, imádkozz értünk!
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért.
Köszönjük a figyelmüket, búcsúznak a szerkesztők,
Szabó Ferenc
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus! Ah
a lélek hangja.